Kedves hallgatók! Mai beszélgető társam Kocsis Dorottya, akit szeretettel köszöntök a Mária Rádió hallgatóival együtt. Mutatkozz be nekünk!
Egy baranyai kisvárosban nőttem fel, egy nagyon összetartó családban. Egy olyan családban, ahol mindig azt éreztem, hogy nincs olyan, amit együtt ne tudnánk megoldani. Ha valakinek épp rosszabb napjai voltak, vagy nehezebb helyzetben volt, akkor mindig a többiek kaptak egy kis plusz erőt, vagy a Szentlélek így odaállt melléjük, hogy felemeljék, hogy megtartsák. Ezért nagyon hálás vagyok, ez nagy biztonságot adott. Az, hogy a szüleim, a testvérem, a nagyszüleim, nagynénik, nagybácsik, unokatesók ott vannak körülöttem, az egy végtelen nagy ajándék. És ami még jó ebben a helyzetben, hogy mindenki beleteszi a sajátját, mindenki önmagát adja, és így jól ki tudjuk egészíteni egymást, hogy tényleg egy csapatként, egy közösségként tudunk teljesek lenni.
Hitben nevelkedtél?
Az első templomi élményem is ehhez a kisvároshoz kötődik. A nagypapámmal voltam először úgy szentmisén, hogy emlékszem is rá. Bal oldalt ültünk hátulról negyedik vagy az ötödik sorban, és pont Szent Lőrinc története volt a prédikációban, amit úgy gyerek fejjel egész jól meg is értettem, vagy hát örültem neki, hogy egy ilyen kézzelfogható történet egyrészt, másrészt pedig illusztráció is volt hozzá, mert hogy nálunk az oltárképen is Szent Lőrinc szerepel. És ami még ide kötődik, az a templomnak az illata. Az valahogy annyira jellegzetes és megnyugtató, hogy a mai napig, ha otthon-otthon vagyok, és ott megyünk szentmisére, akkor így van, hogy megcsap ugyanaz az illat, ami a kezdetekkor. Ez mindig egy nagyon megtartó érzés. Aztán fontos időszak volt, talán az egyik legfontosabb, a családi körből egy lépést kiebb lépve, az, amikor bekerültem gimnáziumba. Én Pécsre jártam a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumába, és ott nagyon sok hozzám hasonló érdeklődési körű diáktársal ismerkedhettem meg, és nagyon sok olyan tanárunk is volt, akik amellett, hogy magas színvonalú szakmaiságot közvetítettek felénk, igazán emberként is jelen voltak, és példát mutattak a számunkra. Úgyhogy a hitben való elmélyedés útján azt hiszem, az a gimnázium 4 év, az nagyon sokat jelentett nekem. Nem tudok kiemelni egy-egy nagyon specifikus vagy konkrét eseményt, de úgy maga az a hangulat, a lelki gyakorlatok, a hittanórák, a beszélgetések, szünetekben, kirándulásokon, azok nagyon sokat hozzátettek, vagy akár a szentmisék is minden héten.
A beavató szentségekhez járulásról milyen emléked van?
Az első áldozás az nagyon jó élmény volt, arra nagyon emlékszem gyerekként, úgy nagyon szépen fel voltunk rá készítve. Nagyon szép idő volt, és a már előbb említett ilyen templom élmény, templom hangulat ott is nagyon érződött. És utána aránylag fiatalon bérmálkoztam, és azt gondolom, hogy a bérmálás szentségét azt később értettem meg, mint hogy részesültem volna benne. Tehát, ahogy így növekedtem, növekedett az értelmem is talán, akkor kerültem közelebb hozzá, hogy ez mit is jelent.
Milyen élmény volt a fővárosba kerülni?
A szentlőrinci és pécsi évek után, most ez a 10. évem, hogy tanulom a budapesti létet, és ennek kapcsán, hogyha erre gondolok, akkor egy Nemes Nagy Ágnes vers jut eszembe, amin keresztül a hétköznapjaimat is gyakran szemlélem. Ez a Tanulni kell című vers, ami úgy szól, hogy tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót. A hétfőt, keddet, pénteket. A szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitárul. Ami világít, ami jel. Tanulni kell, szeretni kell. Tehát ez az egyik olyan vers, ami számomra nagyon meghatározó több sora is, mert talán az első, amire most kitérek, az a tanulni kell mindazt, ami kitárul, hiszen ahogy felkerültem egy ilyen védett közegből, egy burokból, ha úgy tetszik, a nagyvárosba, akkor számomra is kitárult egy világ. És Alapvetően egyházi fenntartású kollégiumokban gondolkoztam, de mégis egy véletlennek, vagy hogyha úgy tetszik a gondviselésnek köszönhető, hogy végül a Jézus Szíve Társasága egyetemi szakkollégiumába kerültem, és ezért a mai napig nagyon hálás vagyok, hiszen a Jézus Szíve Társaságának tagjait anyáink helyett anyáink voltak, és olyan szobatársakkal, lakótársakkal ismerkedtettem meg, akikkel azok alatt, az évek alatt megosztottuk az életünket gyakorlatilag, és ezzel így össze is fonódtunk. És úgy éltünk itt együtt, hogy nem hangsúlyoztuk ki mi sose azt, hogy ez egy keresztény vagy katolikus kollégium, de valahogy nagyon éltük. És talán ez az az ignáci lelkiségnek az egyik vonulata, ami itt is nagyon érződött, és ami akarva akaratlanul átszivárgott a mi hétköznapjainkba is, hogy a mindennapokban, az apró cselekedetekben is, a gyakorlati tevékenységünkben, a munkánkban is megtaláljuk a Jóistennek a jelenlétét, és merjünk általa cselekedni.
A barátságok megmaradtak?
Ezekkel a lányokkal most is igyekszünk minél gyakrabban találkozni, most a legtöbben már férjhez mentek, gyermekeket nevelnek, de mégis, mivel itt olyan szorosan laktunk, éltünk együtt, hogy igyekszünk minden hónapban találkozni, hogyha más nem, akkor egy online beszélgetés keretében, annak ellenére, hogy vannak, akik már külföldön, vagy adott esetben más kontinensen is élnek.
Hitéletedben volt kiemelkedő élmény?
A hitbeli fejlődést tekintve, én esetem az inkább lineáris, hogy folyamatosan lépésről lépésre haladtam. Olyan nagy elkanyarodás és visszatérés nem volt. Mindig megkaptam azokat az ilyen kis apró lökéseket, hogy akkor most merre kell tovább lépnem, hogy egy összetartó osztályközösség vagy iskolai légkör után egy olyan kollégium, egy olyan egyetem, ahol ez szintén jelen van. Amit hoztam otthonról, az természetes volt, hogy tovább viszem, ezt mondhatjuk, sőt egyre inkább megerősítettek az új kapcsolatok, azok, hogy megismerhettem más élettörténeteket, más emberekkel is, közelebbi kapcsolatba kerültem akár a kollégiumban, ahol ez, ha úgy veszük, elkerülhetetlen, akkor nagyon sok hasonló családból érkező lányjal ismerkedtem meg, viszont sokak voltak, akik meg nagyon eltérő környezetből érkeztek, és talán ez is segített nekem abban, hogy jobban, még jobban értékeljem azt, hogy én milyen ajándékokat kaptam.
Az említett vers átszőtte az életedet?
Rögtön az első sor a budapesti vonalhoz kapcsolódik. Tanulni kell a téli fákat. Ez tetszik egyrészt azért, mert télen születtem, másrészt meg ez a fa motívum, ez egy nagyon meghatározó kép. Egyrészt a természet az úgy segít talán sokaknak az Istenhez való közeledésben, másrészt jelképe annak is, hogy erősek vagyunk, megtartjuk magunkat, és ott vannak a gyökereink. És ebben a budapesti létben, amit itt tanulok már egy pár éve, ebben fontos szempont az is, hogy én is gyökereket tudjak majd ereszteni. A harmadik, ami pedig a vershez kapcsolódik, és a szakmai hivatástudathoz, az az a képesség, hogy csodálkozzunk rá a világra, arra a teremtett világra, milyen komplexen van körülöttünk és ölel körbe minket. Hiszen nekem egy kicsit a vers ezt is jelenti, és ebben nekem nagyon sokat segített az egyetem. Én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karán végeztem, alapképzésen molekuláris bionikus, aztán mesterképzésen orvosi biotechnológus képzésen, és itt fejezem be a doktori képzést egy pár hónapon belül. És az, hogy merjünk rácsodálkozni a teremtett világra, fel tudjunk tenni kritikus kérdéseket, és azokra keressük a választ, és hogy egyáltalán hogy legyünk jelen a kutatói mérnöki természettudományos világban keresztényként, abban nagyon sokat segített az, hogy milyen példamutató oktatókkal, kutatókkal találkozhattam és dolgozhatok együtt az egyetemen.
Különleges élményben is lehetett részed az egyetemen?
A szakmai és emberi vonal mellett a másik nagy élmény, ami a hitbeli útnak is egy állomása volt, ez a Szent Atyának a látogatása. Amikor a Szent Atya ellátogatott az egyetemünkre, akkor én lehettem az a hallgató, aki tanúságot tesz, és nehéz megfogalmazni, hogy ez milyen élmény volt. Talán így évek után sem fogtam fel még teljesen, vagy még úgy elfogadtam, hogy ez megtörtént, nagyon örülök, nagyon hálás vagyok érte, nagyon sokat adott, de szavakban még nehéz önteni, úgyhogy lehet, hogy ez még majd érik a későbbiekben.
Tanulmányait külföldre is elvitték.
Több rövidebb külföldi úton is részt vehettem, illetve egy fél éves, kicsit hosszabb külföldi tartózkodásom volt Krakkóban, a Covid alatt ráadásul, ahol nagy megtartó ereje volt Szent Hedvignek. Én addig nem tudtam nagyon kapcsolódni a szentekhez, vagy úgy tudtam, hogy vannak példaképek, de hogy nekem lehet velük kapcsolatom, hát az elképzelhetetlen, vagy ilyen közel elképzelhetetlen volt. És amikor készülődtem a krakói útra, majdnem ugyanazon a napon utaztam ki, mint Szent Hedvig is annak idején, sok hasonlóságot éreztem, és az egyik ilyen bagatell, de hasonlóság az az, hogy hát mégiscsak Nagy Lajosnak a lánya, és én a Nagy Lajos gimnáziumba jártam, akkor én is Nagy Lajos lánya vagyok, és volt egy olyan gondolatom, hogy jó, van Szent Hedvig, én kimegyek, te is kimentél az ismeretlenbe, akkor így légy szíves, mutass nekem utat. Az volt az érdekes, hogy ahogy a szálláson fele kellett menni, akkor így több hasonló utca volt így egymással párhuzamosan, és sötétben az elején nem tudtam pontosan, hogy melyik az, amelyik az enyém, de hát Szent Hedvig segített, mert pont annak a sarkán volt egy Hedvig szobor. Meg aztán, ahogy így az ember azokat az utcákat járja, akkor János Pál pápának az életével is egyre közelebbi kapcsolatba kerül, vagy hát magával Szent II. János Pál pápával.
Megmaradt a Szent Hedviggel való barátságod?
Talán Hedvig volt az, aki így elindított az úton, hogy a szentekkel lehet kapcsolódni személyes szálon is, és utána már más szentekhez is könnyebben közeledtem, vagy megláttam bennük azt, hogy mi a hasonló az életünkben, hogy hogyan van velem.
A szűzanyához milyen kapcsolat fűz?
Azt hiszem, azt is a Jézus Szíve Társaságától tanultam, vagy kezdtem el úgy igazán tanulni, hogy éljük meg a keresztény nőiességünket, és akkor sokat gondolkoztam, ki az, aki olyan igazán nagy példakép nő. Persze felnézek az édesanyámra, a nagymamáimra, de hogyha egy olyan szemét kell mondani, akit nem ismerek ennyire közelről, vagy ha úgy veszük, nem egyértelmű, hogy felnézek rájuk, mert az bennem nem merült föl, hogy a közvetlen környezetemben élő nők azok ne lennének a példaképeim, akkor így egyre csak arra jutottam, hogy hát a szűzanya az, mert nála jobbat ilyen szempontból nem lehet elképzelni. És ekkor váltak egyre fontosabbá így a szűzanyához szóló imák is. Tehát, hogy megtanultam én gyerekként azt, hogy most segíts meg Mária, de amikor már mertem magamat személyesen is közelebb engedni, akkor súlya lett hirtelen. Többször is részt vettem lelkiségi műhelyeken, vagy lelki gyakorlatokon, Szent Ignáci csendes lelki gyakorlaton is, olyan foglalkozásokon is, ami kifejezetten fiatal nőknek szólt, és a Jézus Szíve Társaságának az Igent Mondok online lelki gyakorlata is egy olyan lehetőség, ami sokat segített nekem, hogyha nem is tudok naponta nagyon hosszú időt rászenni az imára, mégis az olyan jó érzés, hogyha megnyitom az e-mailjeimet, akkor ott vár valami és valaki, meg rajtam kívül még több ezer ember, aki hasonlóan van és hasonlóan nyitja meg reggelente az e-mailt. Ez is segít kapcsolódni önmagammal, a társaimmal és a Jóistennel.
Isten kapcsolatodat hogyan éled, ápolod a hétköznapokban?
Amikor a kollégiumban laktam, az egyik lakótársunk mutatott egy kiadványt, ami a szerzetesek évében jelent meg. Abban szerepelt az a gondolat, hogy ő általunk teremt, élt hátra jelent, mert minden gondolatban a teremtő erő része vagy egy mozdulatban. Ez nagyon velem van azóta is, hogy úgy legyek jelen, hogy a Jóisten éppen általam teremt, hogy nem csak akkor vagyok vele kapcsolatban, hogyha szentelek neki egy dedikált fél órát, amikor semmi mással nem foglalkozok, hanem csak az imával vagy szentírásolvasással, hanem a mindennapi tevékenységben is, vagy tevékenységekben is ott van. Úgyhogy azt hiszem, hogy az az imamód, ami az én élethelyzetemben a leginkább működik nekem, vagy ami a leginkább az enyém, az az a cselekvéseken keresztüli ima. És akkor ebbe beletartozhat az is, hogy a laborban pipettázok, hogy a diákoknak oktatok, vagy én ülök egy tanórán, és nekem kell új ismereteket szereznem, az, hogy hogyan segítjük egymást a kollégákkal, vagy a családi összetartásban, a baráti beszélgetésekben, hogyan vagyok jelen, és hogyan engedem oda a jó Istent, és hogyan látom meg talán a többiekben azt, hogy jelen van.
Az ismerkedés párkapcsolat építésének korszakában vagy.
Ahogy Budapestre kerültem, az első pár évben annyi volt az új inger, így az egyetem, meg a kollégium, meg minden egyéb kötelezettség és lehetőség által, hogy egy ideig nem kerestem ilyen exakt módon katolikus, vagy explicit módon katolikus közösséget, de aztán, ahogy teltek, múltak az évek, kiköltöztem a kollégiumból, az egyetemen is már nagyon gyakran már egyedül voltam, mert egyedül dolgozik az ember a laborban, vagy már kevesebb emberrel érintkezik, és nálam akkor jött el az az időszak, hogy aktívan elkezdtem közösségbe járni, és nagyon hálás vagyok, mert sok barátot szereztem itt is, és ez ugye egy jó lehetőség arra is, hogy fiúk, lányokkal találkozzanak, és ugyan nem ez volt az elsődleges célom, de végül is lett egy ilyen hozadéka is annak, hogy elkezdtem ilyen jellegű programokra is járni. Tehát a párválasztást is segíti, hogyha úgy gondol rá az ember.
Hogyan gondolkodsz a tiszta szerelemről? Szerinted létezik?
Azt gondolom, hogy igen, létezik. Ez egy olyan téma, amit úgy inkább megélek, mint beszélek róla. Ahogy Nemes Nagy Ágnes is írja, hogy tanulni kell a téli fákat, hogyha én magamat is egy téli fának élem meg, vagy magamra is úgy gondolok, mint egy téli fa, meg a környező társakra is, mint fák, akkor talán az, hogy két fa szorosan kerül egymás mellé, és összefonódik a lombjuk, majd aztán, ahogy így együtt állnak, és növesztik a gyökereiket, akkor így minél mélyebbre jutnak, akkor a gyökereik is egyre inkább találkoznak, és egyre inkább átszövik egymást, és aztán Nemes Nagy Ágnes téli fájáról eljutunk a tavaszi időszakra, a virágzáshoz, utána pedig a terméshozáshoz.
Bizonyára vannak vágyaid?
Sokféle vágyam van, de aránylag egyszerű vágyak. A legnagyobb vágyam az, hogy azt, amit én kaptam, azt tudjam továbbvinni. A családban, hogy egy szerető édesanya tudjak lenni, aki így ott tud lenni a gyermekei mellett, meg hát nem csak a gyermekei, hanem úgy az egész családban aktívan, és segítse a többieket abban, hogy megtalálják önmagukat, hogy a saját útjukat járják, és mindenki a saját irányából, vagy a saját útján járja a hitben is.
Hitetlen házastársat el tudsz képzelni magad mellé?
Én úgy képzeltem, hogy katolikus lesz majd a férjem, bár inkább csak ezt vettem alapvetőnek, de hogy nem azért, mert hogy ez lenne az egyetlen járható út, hanem hogy nem gondolkoztam komfortzónán kívül. De egyelőre most nem is szükséges azon gondolkozni, hogy mi lenne, ha, mert ilyen szempontból ebben mi szépen egymásra találtunk, tehát nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást, és azt gondolom, hogy ahogy a hétköznapokban is tudjuk támogatni egymást, meg egyre inkább egymás mellett tudunk állni, úgy a hitben is ott tudunk lenni a másik mellett, és azt gondolom, hogy tudjuk segíteni a másiknak a mélyülését, vagy az Istennel való kapcsolatát.
Téged hallgatva azt hihetem, sosem voltak nehézségeid, Isten folyton a tenyerén hordozott.
Voltak nehézségeim, mindenkinek vannak, azt hiszem, nehézségei, mindenkinek a maga mércéjével. Volt kifejezetten nehéz időszakom, és abban az objektíve nézve is nehéz helyzetben nagyon jelen volt az Isten, tehát nekem ott az egy nagyon fontos pont volt, ahogy ott találkozhattam vele, meg talán az, ahogy akkor a családom, meg a barátaim így mellém álltak. Ebben az időszakban voltam egy lelki gyakorlaton is, és ez a lelki gyakorlat nagyon felemelő volt, nagyon megdöbbentem azon, hogy hogy tud a Szentlélek ennyire más szavával szólni, vagy így hogy tud szólni, vagy hogy engedheti egy lelkivezető azt, hogy ennyire tisztán, ennyire jól ráérezve így tényleg így áradjon rajta keresztül a Szentlélek, mert ahogy így beszélgettünk, ez egy Szent Ignáci csendes lelki gyakorlat volt, voltak a lelkivezetővel való találkozások, akkor mindig így nagyon ráérzett, és olyan igehelyeket ajánlott egy elmélkedésre, ami annyira szépen beleillett a korábbi, tehát ilyen hónapok óta tartó ima láncba, vagy azokba a képekbe, amivel korábban imádkoztam, hogy ilyen szempontból is egy jó élmény volt.
Konkrét példád is van erről?
Egy konkrét megosztható példa az kicsit vicces. Lelki gyakorlat végére már kezdtem fáradni. Kint voltam a természetben, és úgy voltam vele, hogy na jó, ez az utolsó nap, most már itt vagyok egy heten, meg hát egyébként sem vagyok egy feketeves lelki gyakorlatozó, ez az egy hét, ez így sem egyszerű, feltétlenül. Akkor most már megengedem magamnak azt, hogy kicsit sétálgatok, és közben nem ilyen lelki dolgokon gondolkozok, hanem fel alá sétáltam, és azon gondolkoztam, a sejtosztódás mitózis mejózist, azt hogy mesélném el gyerekeknek. Tehát, hogy tudnám a lehető legegyszerűbben szemléltetni, meg elmesélni ezeket a sejtbiológiai folyamatokat. Hát, ez egy nagyon aranyos példa, nagyon mosolyogtam, ahogy délután leültem, hogy akkor a szentírási helyekkel foglalkozzak, azokat olvastam, azokkal imádkoztam, és pont olyan igehelyeket kaptam, amikből így egyértelműen következett a család, az öröklődés, a hagyományok, meg a tulajdonságok továbbvitele, hogy mit kap az ember, és hogyan adja tovább aztán azt az utódainak. Tehát, hogy olyan szépen összefonódott, hogy az, amire azt mondtam, hogy jó, hát akkor én most egy kicsit csalok, mert nekem most már muszáj egy kicsi ilyen világi dolog ide, amellé kaptam olyan igehelyeket, hogy a kettőt olyan szépen összefonta, vagy olyan szépen így egyé alakult, hogy az például nagyon jó élmény volt.
Kedves hallgatók, Kocsis Dorottya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Mária Rádió.